szépen. Tisztelt konferencia! A jezsuita történész Timon Sámuel a forráskritikára épülő történetírás egyik első hazai képviselője, 1733-ban Kassá jelentette meg az Imago Antiquae Hungariae című művét, melyben a hunok és a velük érintkezésbe kerülő szomszédos népek őstörténetét írta meg. Ahogyan a kötet előszavában fogalmazott, leginkább az volt a célja, hogy a szétszórt történeti adatokat összegyűjtse és megvilágosítsa a homályban lévőeket. A hunok felügyelete alatt álló területek mellett minél több ősi városukat is igyekezett lokalizálni. Munkájában a hunok három bejövetelét mutatja be, továbbá a hunokhoz fűződő kapcsolatuk miatt nem hallgatja el a szomszédos nemzetek történetét sem. Timon témaválasztásával abba a historiográfiai vonulatba illeszkedett, mely Magyarország népeinek eredete ősi története kapcsán mutatkozott meg a 17. század közepétől kezdve. A jelenségről Tarnai Andor emlékezett meg elsőként. Fröhlich Dávid a szepességi németek múltját igyekezett minél távolabbra visszavezetni, még Timon kortársa Otrokocsi Fóris Ferenc 1693-ban a Skita Hun Avar magyar rokonságról írt az Origines Hungaricében. A tudós lelkész ugyanakkor kiemelte, hogy a szlávok és a magyarok ősidők óta békében élnek egymással. Ez a gondolat a 18. században Timon Sámuelnél és Bél Mátyásnál is megjelenik. Az őstörténeti érdeklődésnek újabb lendületet adtak Bencsik Mihály és Jan Baltazár Magin 1720-as években megjelentetett őstörténeti vitákat generáló művei, melyek főbb megállapításait legutóbb Tóth Gergely foglalta össze. Bencsik Mihály a Nagyszombati Egyetem magyar jogi tanszékének professzora 1722-ben adta ki az éppen Pozsonyban gyülekező országgyűléshez címzett Novissima Dieta című írását, melyben a magyar országgyűlésről, annak követeiről, a magyar nemzet eredetéről és magyar kiváltságos városokról szólt. Ez utóbbi tartalmazó fejezetben Trencsén város és az egész vármegye lakosságát támadta, mert szerinte a szlovákoknak nincs joguk ahhoz, hogy a náció Hungarikához, a magyar rendi nemzethez tartozónak vallják magukat. Ezt a fehérló mondájával indokolta, ugyanis azt írta, hogy Svatopluk veresége után a szlovákok a hunok elől a határmenti hegyekbe rejtőztek el, de később mégis a magyarok alattvalói és jobbágyai lettek. A szlovák értelmiségiek körében nagy vihart kavart Bencsik műve, a szerző ős ellenségé vált, de emellett ösztönzőleg hatott a szlovákság eredetének, valamint történetének kutatásához. A szlovák nemzetvédő historikusok első meghatározó alakja Jan Baltazár Magin volt, trencséni jezsuita novícius, később nyitrai kanonok és dubnicei plébános. 1728-ban Apologia pro Inclito Comitatu Trencsiniensi című művében válaszolt Bencsik munkájára, rengeteg antik és egyéb szerzőt sorakoztatva fel a szlovák nemzet ősiségének és nagyságának bizonyítására. Magin szerint képtelen az a feltételezés, miszerint a szlovákok a magyarok alattvalói lettek volna. A Kárpát-medencei szlávok mellett a szerző felvonultatja az Adriától a Balti-tengerig élő szláv népet is, melynek Nagy Sándor adott kiváltságlevelet, és amely a hunokkal szövetségben harcolt, és a magyarok érkezésekor már a Kárpát-medencét lakta. Magin emellett helyesen a legendák közé sorolja a fehér ló mondáját. Ennek ellenére kijelenti, hogy a pannóniai szlávok és a magyarok egy és ugyanazon nemzet tagjai, a honi szlávok is hungarinak nevezhetők. Maginról megállapítható, hogy a Tarnai Andor és mások által leírt identitás a hungarus tudat képviselője, vagyis ragaszkodik a közös történeti hazához, melyet a magyarok, a szlávok és németek együttesen laknak. Magin művét zavaros tematikája és kritikálatlansága miatt nem lehetett komoly történeti munkának tekinteni. Hamarosan a korszak két kiváló történésze, Timon Sámuel és Bél Mátyás is reagáltak Bencsik támadására. Richard Marcina, a Trencsén vármegyei szintén szlovák ajkú Timon Sámuelről megállapította, hogy Magin ingerült hangvételével szemben, mértékletesebb hangnemben és magasabb tudományos igénnyel írta meg saját népe őstörténetét az Imágóban. Amint arra Tóth Gergely rámutat, Timonnál is szerepel a szlávok autotoktóniájának bizonyítása, vagyis szerinte a pannonok szláv nyelven beszéltek, valamint a morvák által leigázott szlávok, a későbbi szlovákok, a markomannok utódai voltak. Ahogyan fentebb jeleztem, Timonnak nem ez volt a központi témája, így nem kezdett apologetikus őstörténeti fejtegetésekbe, hanem a Kárpát-medence őstörténetére fókuszált művében, nem hallgatva el szkíta, hun, avar magyar leszármazás teóriáját sem. Timon munkája tehát egy kettős magyar-szlovák őstörténet. Ráadásul arra is törekszik Timon, hogy a két nép régmúltját valamiképpen összekösse. A bizánci történetíró Theophylactos Simokattészt idézve azt írja, hogy Kagánusz, a hunok, valójában az avarok vezetője, 593 után a szlávokat küldte Mőzia és Trákia területére, akik nem csak feldúlták ezeket a vidékeket, hanem ezek nagy részét felügyeletük alá vonták. Bizonyára nem véletlen, hogy felhívja a figyelmet erre az adatra, és azt sugallja vele, hogy a hunok valamiféle szövetségben voltak a szlávokkal. Erre egyébként Bél Mátyásnál is találhatunk utalást Liptó vármegye leírásában, ahol azt írja, hogy a hunok szövetségre léptek a szlávokkal, és hadivállalkozásaikra magukkal vitték őket, majd a szlávok a magyarokkal közös állampolgárságba olvadtak össze. Vélhetőleg ugyanerre céloz az a megállapítása, hogy a morva fejedelem Rasztiszláv 861-ben a hunokkal és a Száva vidékét lakó szlávokkal szövetkezve pusztította a frank területeket, köztük Bécs városát. A magyarok bejövetele kapcsán Timón az úgynevezett befogadás elméletet vallotta, de azt tovább is fejlesztette, és a fehér ló mondára is volt egy sajátos megoldása. Ennek lényege, hogy a morvák leigázták a szlovákok őseit, a szlávokat, akik azt tanácsolták a magyaroknak, hogy küldjenek fehér lovat Szvatopluknak, tehát a magyarok szabadították fel a szlávokat a morvák uralma alól. Ez a gondolat a magyar és szlovák őstörténet kibékítését szolgálta volna, ám több sebből vérzett, így nem talált visszhangra a történetírásban. Tóth Gergely felfigyelt Timón egy másik gondolatmenetére, melyet Liutprand meg feljegyzéseire alapozott szerzőnk. Eszerint a magyarok megtámadták a szomszédos szlávokat, vagy inkább, ahogy Timón írja, a szlávok hívták be őket. Erről Liutprandrán nincs szó, ám lentebb Timón arról írt, hogy a Morvaországtól egészen a Tiszáig lakó szlávok szövetséget kötöttek a magyarokkal, akik megkapták tőlük a síkvidéket lakhelyül. Timón megdönthetetlen bizonyítéka erre vonatkozóan Teotmár salzburgi érsek 900 tavaszán kelt levele, mely szerint a szlávok magyarok sokaságát vették magukhoz, a Cesum Serunt. Teotmár ugyanakkor ebben az episztolájában a 894. évi Morva-Magyar Szövetségre és a frankok elleni támadásra utalt. Timón azonban azt is beleképzeli forrásába, hogy a magyarok nem bántak mostohán a szlávokkal, s hogy a szlávok valójában befogadták a magyarokat. Az Imago Antiquae Hungariében Timón szépen megfogalmazta a hungarus értelmiség hitvallását. E két nemzet, írja, vagyis a magyar és a szlovák nemzet 800 éve együtt van jóban, rosszban, együtt áll, együtt bukik el. A szlávok közül sokan lettek gazdag és nagymúltú családok alapítói, melyek kötelességükhöz híven hasznára vannak a hazának. Sokan kiváló jogászok, míg az alsóbbrendűek dolgos és urukhoz hű földművesek. Voltak éppen ez az idea, a békés együttélés eszméje inspirálta nála az őstörténeti koncepciókat is. A Magyar Királyság egyes tartományainak létrejöttét és történetét ismertető Imago Novae Hungariét 1734-ben Kassán jelentette meg Timón. Ebben így fogalmaz. A magyarok az uralmuk alá vetették a jazig metanaszták minden földjét és több kvád területet is, melyek a Morva folyótól a Tiszáig terjednek, azonban sokkal kisebb részen telepedtek le, amint az tudható, vagy a szlávok terjesztették ki lassanként újra a szállás területüket. Timón tehát itt arról ír, hogy a magyarok az ország hegyes északi területét meghagyták nagy rész a szlávoknak, tehát kevésbé telepedtek be oda. Ugyanez a gondolat megjelenik Bél Mátyás notíciájában is, Trencsén vármegye leírásában. A tudós pozsonyi lelkész úgy fogalmazott, hogy a magyarok nem szívelték ezt a hegyes vidéket, és ezért inkább meghagyták a szlávoknak, miután szövetségre léptek velük. Ugyanezen művében az országos tisztségekről szólva Timón megemlíti, hogy a nádor szó nem eredeti magyar, hanem átvett kifejezés, két összeillesztett szlovák szó az udvar előjáróját jelöli, vagy hogy Kurtiusszal mondanám az udvar élére állított férfit, azonban nem lehet ezen csodálkozni, folytatja Timón, amikor a királyt jelölő megnevezést a szlávoktól kölcsönözték a magyarok. A vajda és a bán megnevezések kétségkívül szláv eredetűek. Az etimológiai kutatások igazolják Timón megállapításait, a nádorszavunk valóban szláv eredetű összetett szó, a király szerb-horvát eredetre vezethető vissza, a bán horvát, a vajda pedig szláv jövevény szó. Ez egyébként tipikus jelenség a korszakban, a szlovák anyanyelvű történetírók felfedezik ekkor a magyar nyelv szláv jövevényszavait, illetve a települések nevének szláv etimológiáját. Az Imago Novi Hungariae Illíriáról szóló fejezetének végén a jezsuita szerző Paulus Ritter Szent László életéről szóló művét veszi górcső alá, és jogos kritikával illeti annak néhány megállapítását. Ritterről szólva megjegyzi, hogy ez az író, ahogyan akár ebből a művéből Szent László születése is látszik, nem eléggé jártas a latin nyelvben, sem az egyetemes történelemben. Azért harcol, és azt igyekszik bemutatni, hogy Magyarország régi fejedelmei és királyai szlávok voltak, sőt horvátok. Tehát ennek az írónak a nyilait néhány szóban vissza kell ütni. Ennek megfelelően cáfolta Ritter megállapításait. Így például kritizálja a horvát szerzőt, amiért Szent Imrét Mravis Tonkóval egyetértve Mirkónak nevezi, vagyis szláv származásúnak mondja, mivel Timon szerint a tudósok között elfogadott az a tény, hogy Imra herceg Henrik császárról, nagybátyjáról kapta a nevét, és a magyarok megváltoztatták a betűket a névben. A fenti idézett szöveghely alapján megállapítható, hogy Timon nem tűrte a magyar történelem ilyesfajta drasztikus átírását, még akkor sem, ha ez a kísérlet az illér nacionalizmus felől érkezik. Timon életének utolsó évében, 1736-ban Kassá jelentette meg a magyar történelmet Szent István születésétől ismertető okleveles adatokra, hazai és külföldi forrásokra épülő kronológiai munkáját, az Epitome Chronologica Rerum Hungaricarumot. Három személy esetében fontosnak tartotta hangsúlyozni szláv származásukat. Az 1472. évnél Vitéz János haláláról megemlékezve megjegyzi, hogy a főpap szláv nemzetiségű volt, Gente Slavi. Timon témavezetésével Paluska György vizsgázó neve alatt 1715-ben Nagyszombatban megjelent a magyar katolikus főpapokat bemutató purpura pannonikában is hangsúlyos Vitéz János szláv származása. A purpura erre az adatra vonatkozó forrása ismeretlen, bár alig, ha nem helyes. A kutatás mai állása szerint Zrednai Vitéz János Körös vármegyei, azaz szlavóniai köznemesi család sarja volt. Az 1539-es évnél Brodalics István kancellár, Váci püspök történetíró haláláról is megemlékezett Timón. Itt is megemlítette a püspök szláv származását, Nationes Clavus, nagy műveltségét és azt, hogy Brodalics volt a Mohácsi vész történetének pontos ismertetője. A harmadik szláv származású szemét az 1561. évnél említi Timón. Ebben az évben hívta Ferdinánd király Nagyszombatra a jezsuitákat, akik megkapták a nagyszombati városi iskolából és az oda menekült esztergomi káptalan iskolájából 1558-ban egyesített intézményt. A tanárok között feltűnik Tamás szláv pap, mint a retorika tanára. Timon itt Zledarics Tamásra gondolt, aki a horvátországi Lupoglavban született, és Bécsben 1554-ben lépett be a jezsuita rendbe. Egyértelműen mutat valamilyen szemléletbeli változást, hogy Timon már fontosnak tartja egyes történelmi szereplők esetében a szláv eredetet hangsúlyozni, ez hasonló ahhoz, mint amit a szláv jövevény szavaknál láttunk. Talán ekkor kezdődött meg a közös történelmi örökség csendes szétválasztása, amely a mai napig tart. A 18. század második felében újabb szlovák-magyar őstörténeti vitának lehetett tanúja a tudományos közösség. Jurajsz Klenár, a pozsonyi gimnázium tanára 1784-ben jelentette meg a Nagyvorma Birodalom határairól írt munkáját, a Vetustissimus Magnae Moraviae Situst, melyben Timonhoz hasonlóan a magyarországi szlovákok egyenjogúságát hirdeti. Szerinte a Nagymorva Birodalom nem a Duna feletti Morva folyó, hanem a szerb Morava mentén alakult ki. Innen terjeszkedtek a morvák észak és nyugati irányba. A magyarok csak a régi Pannóniát szállták meg a Dunáig, nem igázták le a Vág és a Tisza mentén élő lakosságot. A kritikai történetírást magas színvonalon művelő Katona István Examen Vetustissimi Magnae Moraviae című értekezésében válaszolt Klenár művére. Katona régebbi és újabb történetírókat, így Timon Sámuelt is idézte a kérdés tisztázására, csak úgy, mint Klenár is tette a művében. Timonról szólva Katona megemlíti Trencsén vármegyei származását, és azt az anekdotát, mely szerint társai egyszer megkérdezték tőle, hogy Jupitert is szlávnak tartja-e. Katona ugyanakkor kijelenti, szerinte Timon csak tréfálkozott, amikor azt írta, hogy a szlávok vendégként befogadták volna a magyarokat. Tehát Katona kritikával illette a fent ismertetett befogadás elméletet. Timon Sámuel Imago Antikvájának fontos és nagyhatású teóriája az úgynevezett befogadás elmélet, mely szerint a szláv őslakosság a Kárpát-medencét régebb óta lakta, ám a magyaroknak is szállást kínált és velük békében élt. Tudós jezsuita történetírásában emellett megjelent az erős szláv-szlovák tudatosság is, mely a szláv jövevényszavak szláv történelmi személyek említésében is tetten érhető. Később, a 18. század végére azonban Timon befogadás elméletét magyar részről megkérdőjelezték, amint az Katona Istvánnál is látható. Köszönöm szépen a figyelmet!